Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Felolvasom tehát az evangéliumot, és utána magyarázatokat fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésre fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mind arról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Lukács evangéliumában ezt a szakaszt, az a szakasz előzi meg, amely a nagy lakomáról szól, a végidős nagy lakmáról, ahová azonban a meghívottak nem mentek el, ezért a lakoma adója, az a király mondja a szolgáknak, menjetek ki az utakra, és kényszerítsétek be az embereket a városon kívülről. Hát ez így túl egyszerű, olyan értelemben, hogy úgy tűnhet sokaknak, pusztán csak egy ilyen meghívás, bekényszerítés kell, de igazából nem kell érte semmit tenni, ezért Jézus azon példabeszéd után ezt a következő példabeszédet mondja, vagy két példabeszédet mondja a magyarázattal együtt a tanítványoknak. Itt rögtön érdemes elmondani, vagy el kell mondani, hogy a tanítványokról van szó, ott még az evangéliumban a közvetlen elhangzásnak a környezetében, az egyház életében, ez már általános alkalmazást kap a jelentése a példabeszédeknek. Tehát Jézus azt mondja, hogy nagyon komoly elkötelezettség kell ahhoz, hogy valaki tanítvány legyen, vagyis mindannyiunknak, akik keresztények vagyunk. Nézzük az evangéliumnak bizonyos részeit. Tehát először Jézus azt mondja, aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Tehát látjuk, hogy a leges, legközelebbi emberi kapcsolatokban Jézus azt mondja, hogy ezek sokkal kevesebbet kell, hogy számítsanak, vagy egyáltalán kevesebbet kell, hogy számítsanak, mint az, hogy maga Krisztus mit akar mi tőlünk, jó Isten mit akar mi tőlünk. A legesleg intimebb kapcsolatok, a szülő, feleség, gyermek, fivér, nővér, abban az időben még fontosabbak voltak, hiszen a törzsi társadalomban, vagy ilyen szűkebb társadalmakban a család volt tulajdonképpen az életbiztosítás. Tehát ezekben a keretekben Jézus azt mondja, hogy én vagyok az, akihez képest azokat a kapcsolatokat rendezned kell. Én vagyok a fontosabb. Tehát ez a gyűlölni szó, ez egy hebraizmus. Gondolom, sokszor hallottuk már ezt szószékről, és azt jelenti, hogy kevésbé szeretni. Tehát kevésbé kell szeretnünk apánkat, anyánkat, mint Krisztust. Ő a számunkra a norma, ő számunkra a mérce, akihez minden más szeretetet mérni kell. Azután Jézus ezt folytatja, így folytatja, még ezt meg kell említeni, Jézus azt mondja, sőt, még saját magát is. Ez nagyon fontos dolog, ez a kitétel. Miért? Azért, mert az emberek külön vonatkoztatja ön szeretetére, hogy igen, neked is, saját magaddal szemben is, hogy mit szeretnél ebben az életben elérni. lehetnek nagy céljaid. De minden cél végső soron Krisztustól függ, attól, hogy a Jóisten mit ad meg, mire van képességed. És nem lehet azt játszani, hogy de hát a mai világ az megköveteli, vagy azt sugallja, hogy én valósítsam meg önmagamat, és majd én elképzelem, hogy mi is vagyok én, vagy ki vagyok én, majd valaki megmondja. Hát biztos, hogy fel kell fedezzük önmagunkban azokat a hajlamokat, képességeket, amelyekkel a legjobban tudjuk szolgálni a Jóistent, az üdvösség történelmét. De az erkölcsi keretek, az alapirányultság mindig az, hogy Krisztus szolgálom. Különösen, hogyha valóban megfontolta a mélységét Krisztus követésének, és hát erre hívja föl a figyelmet Jézus a következő két példabeszédben, az egyik a toronyépítés, amely hát sok pénzbe kerül, éppen ezért nagyon-nagyon oda kell figyelnie az embernek a költségvetésnél, vajon van-e pénze rá, hogy befejezze azt, mert ha nem, akkor kigúnyolják. Vagy a másik, a király hadba vonul, egy másik király ellen, ott is számba kell vennie? Van-e annyi katonája? Megéri-e? Vagy inkább békét kér, inkább fizet egy sarcot, inkább valamit ad helyette, a hadakozás helyett, csak megmaradjon mégis az egzisztenciája. Tehát itt nagyon fontos dolog az, hogy az egész léte veszélybe kerül az embernek, lásd, elkezd építeni egy tornyot, és elfogy minden pénze. Az előbb még volt pénze, hogy jól megéljen, túl nagy tervet kovácsolt magának. A király, az előbb még király volt, de ha elmegy hadba, és elbukja a csatát, tehát mindent elbukik, az utolsó katonáját is, magát a királyságát bukja el, ezért azt lehet mondani, hogy Jézus arra hívja fel a figyelmet ezekkel a példabeszédekkel, hogy mindent be kell áldozni. Azt kell megkérdezni önmagunktól, hogy ha mindent odadok, győzök-e? És hát éppen ezért a példabeszédnek az alkalmazása is erre mutat rá, bár egy érdekes fordított alkalmazás, mert a hadakozáshoz is, meg a tornyépítéshez is vagyon kell. Ezzel szemben Jézus éppen arra mutat rá, hogy na az ő követéséhez vagyonhoz nem szabad ragaszkodni. Azért tegyük hozzá, vagyon ehhez is kell. Hiszen össze kell jönni a templomba, könyveket kell adni a kedves híveknek, hogy tudjanak olvasni, jó könyveket kell adni, tudós fejeket nagyon nehéz kiművelni, tehát éppen ezért igen, ezt a világot jól kell felhasználni. Okosan, jól kell beosztani, de nem szabad vagyonhoz ragaszkodni. Tehát mindig az Anyaszentegyháznak meg kellett fontolnia, és minden tanítványnak, hogy hogyan bánik a vagyonnal. Azzal, amit a Jóisten adott. És volt, hogy nagyon sokat adott, és volt, hogy nagyon sokkal nagyon rosszul bántunk. Látjuk azt, hogy az történelem, az egyház történelmében újra és újra idézőjelbe téve az Anyaszentegyházat a Jóisten hagyta, hogy megkopasszák. Elvegyék a vagyonát, és maradjon a tiszta hit, a fohászkodás, az imádság, mint valamikor a fogságba induló zsidóságnak a Krisztus előtti 6. század elején. Nem volt más, mint a bizalom a proféták szavában, hogy Isten büntetése egyszer véget ér, és ismét visszatérnek megtisztulva. Nekünk is, testvérek, ez kellett legyen mindig újra és újra történelem folyamán a reményünk, hát különösen a mártirok életében mutatkozik ez meg, hogy azért, mert kevés volt a vagyon, attól még nagy lehetett a hit, ez kisugárzott, és előbb-utóbb volt anyagi lehetőség arra, hogy terjesszük az evangéliumot. Aztán, amikor nagyon-nagyon sok lett ez a vagyon, akkor újra és újra megkísértett bennünket is, hogy hát boltot csináljunk a mennyboltból, és a pénz domináljon, nem pedig a pénz az Isten evangéliumának a terjesztését szolgálja. Ezért fontos itt ezt felemlíteni, hogy hasznos javak, a hatalom és a pénz, vagy a tisztelet és a pénz, azok arra vannak, hogy a gyönyörködtető, illetve a mindenek előtt, legesleg főképpen a tisztességes javakat szolgálják. A tisztességes jó, vagy szellemi jó, az erkölcsi jó, ami csak józan észre lehet, és akarattal lehet szolgálni. Tehát valóban ennek a szellemiségnek a szempontjából eszegeti az ember reggeliét, ebédjét, vacsoráját, élvezi mindazt, ami számára gyönyörködtető jóként adatott ebben az életben, és ismételten csak a szellemi jó, az erkölcsi jónak a fényében használja ennek a világnak a javait, ennek a világnak a társadalomban adott tiszteletét, hogy Isten iránti tiszteletet mozdítson elő. Lásd, amikor például az ember, az emberiség a templomokat nem felgyújtja, hanem felépíti Isten nagy dicsőségére, nem nyomorult üres vackokat, hanem csodálatos freskókkal, csodálatos szobrokkal, tényleg mindig a művészetnek a csúcsát rakva bele. Nem valami elszegényített, olcsó vackot, hanem a csúcsát, a legszebbet rakni bele. Hogy kifejezni valamennyire, hogy megéreztetni valamennyire azt, hogy e világnak a javait mindenek előtt Isten szolgálatára használjuk fel, és Istennek a szolgálata a legcsodálatosabb, a legfontosabb, a legnagyobb dolog a világon. Tehát ez legyen bennünk, drága testvérek, és mi is erre törekedjünk. Hangsúlyozott az, hogy jó dolog, amit Isten teremtett, jó dolog, hogyha az embernek van vagyona, de hogy ezt mikor veszik el? A sátánnak, vagy a gondviselésnek az útja, mikor foszt meg bennünket legvégsősorban, a halál mikor foszt meg bennünket a vagyonunktól, ezt mi nem feltétlenül tudjuk. Talán sejthetjük egy-egy időszakban, de nem tudjuk. Éppen ezért a vagyonhoz ne kössük az életünket, használjuk azt a jóra, Isten megjutalmaz bennünket érte, amit Istennek adunk, az soha nem megy veszendőbe, éppen ezért így gondoljunk rá, bölcsességgel, takarékossággal, jó indulattal, szeretettel élni vele, használni azt az életnek, a szeretetnek az eszközéül, és akkor meglátjuk, elérjük a Jóistennek az országát, és beteljesedik az, amire az egész világot Isten az ő szeretetében rendelte, a mennyek országa már itt elközeleg az életünkben, és minél többen, minél több érdemmel fogunk elérkezni a Szent Háromság színelátására.